Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Hajtsuk meg testvéreim fejünket, boruljunk le a mi Urunk Istenünk színe előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, hálát adunk néked azért, mert összegyűjtöttél minket ezen az esti órán. Megköszönjük néked, hogy elkészítetted ezt az alkalmat, a találkozásnak az idejét, az egyház látogatás napját, mely ünnepnap a mi számunkra. Hiszen közelről és távolról érkezettek, összetalálkozhatunk, és köszönhetjük egymást, egymás szemébe nézhetünk, és örvendezhetünk egymásnak. Hálát adhatunk néked azért, mert egy ilyen nagy egységet készítettél el a mi számunkra, és a Magyar Református Egyházat, és amelynek részei lehetünk, és amelynek az áldásaiból valamennyien részesedhetünk is. Így adunk hálát, és a megszólaló ígéért vasárnapról vasárnapra, ünnepnapról ünnepnapra, hétköznapról hétköznapra, itt és ebben a neked szentelt hajlékban. Hálát adunk néked azért, hogy most is itt lehetünk, és készíthetjük a mi szívünket, lelkünket az íge befogadására, megtartására. Így légy kérünk velünk, tedd áldottá ezt a mai együttlétet, a találkozásnak idejét. Szólj hozzánk, a te lelked által munkálkodj mi közöttünk, és munkálkodjál bennünk, hogy az itt eltöltött óra az áldássá lehessen, és ami számunkra, és azok számára is, akik minket körülvesznek naponként. Így légy velünk, légy közöttünk, az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Halljátok meg, testvéreim, a mi Urunk, Istenünk írott ígéjét, amint olvasom és hirdetem egyrészt az Új Szövetségből, Máté evangéliumából, a 17. fejezetéből, a 14-től a 21. versig terjedő szakaszból, és egy ószövetségi ige szakaszt mellé téve egy rövid ige szakaszt az 51. Zsoltárból a 12. versből. Amikor a sokassághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta, Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros és nagyon szenved, mert gyakran esik tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt a tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, és a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő így válaszolt, a kis hitűségetek miatt, bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. A másik ige szakasz pedig eképpen hangzik az 51. Zsoltárból. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Eddig a mi Urunk, Istenünk írott ígéje. Kedves ünneplő testvéreim, nagy öröm, s újra itt szolgálnom a tetemvári gyülekezetben. 2008-ban jártunk itt lelkipásztor társammal, egyházlátogatóként, és akkor szolgálhattam, és most újra elérkezett az idő, hogy itt lehetek közöttetek. És mivel, hogy böjti időszak lévén úgy gondoltam, hogy egy jó kis böjti ige hirdetést hozok erre a mai alkalomra. Egy jó kis bőti ige hirdetést, amely nagyon egyszerűen és világosan próbáltam összeszedni azt, hogy miképpen és hogyan is látom én személy szerint ezt a bőti dolgot, és hogy református szemmel hogyan tekinthetünk erre. A bőtel kapcsolatban mindig problémák vannak, és hogyha elkezdünk otthon a gyülekezetben is beszélgetni a bőtel kapcsolatban, akkor azon nyomban a gyülekezetem tagjai is rögtön az evés meg az iváson kezdenek akkor gondolkozni, hogy akkor mit nem kell enni, meg hogy nem kell, meg miképpen. Mint hogyha erről szólna úgy igazán a bőjt, persze tudjuk, hogy a klasszikus értelemben valahol ez lenne a dolog. De mégis a bőjti időszakban azt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy a koplalás az még nem bőjt, hanem a bőjt az egy szemlélet. Még az sem teljesen igaz, amit mi reformátusok szoktunk tanítani, legalábbis én eddig így tanítottam a gyülekezetemet, hogy a református bőjt az úgy inkább a lélek dolga. Tehát lélekben készülünk itt a megváltónak az útjára, a nagyheti eseményekre, és közben mi magunk is készítjük magunkat. De még ez sem egészen fedi az igazságot. Tehát a bőjt az nem csak a lélek dolga, hanem a test és a lélek, mind a kettő együtt kell, hogy részt vegyen benne. A bőjt az egy szemlélet. Három egyszerű kép jutott eszembe a bőjttel kapcsolatban, amikor ezen elmélkedtem. A két első összefügg, a harmadik egy kicsit lazán fog kapcsolódni a dologhoz. Teljesen egyszerű dolgok. Takarítás, rendrakás és hangolódás. A földi világban, ahol élünk, mozgunk és vagyunk, ott ha akarjuk, ha nem, folyamatosan takarítanunk kell. A lakást, az autót, az udvart, van, amit egy kicsit lazábban vehetünk, és ritkábban kell ugye nekilátnunk, van, amit viszont egészen gyakran. Fürdőszobát, ugye konyhát napi rendszerességgel. Ha nem takarítunk, akkor egy idő után elkoszolódik minden, ahogy szoktuk volt mondani, megesz minket a kof. A takarítás előbb-utóbb szükségessé válik. Tiszta szívet teremts bennem, így fohászkodott Dávid király a Zsoltárban. Mert hát a szívünknek és a lelkünknek is szüksége van takarításra, olykor bizony nagy takarításra. Mert a hétköznapok, olykor még ha nem is akarjuk, akkor is bizony telepakolják a mi szívünket és a mi lelkünket oda nem való dolgokkal, és még össze is tudjuk rendesen piszkolni magunkat. Éppen ezért az adventi időszak is, ahogy szoktam tanítani a saját gyülekezetemet, az adventi időszak is ehhez hasonló, tehát én általában egyformán szoktam kezelni az adventi időszakot is, és a bőti időt is, mert mind a kettő egy ilyen bűnbánós és takarítós idő lenne. A bőt is erre rendeltetett. Isten előtt megállva, abba a jelképes tükörbe belenézve, kellene áttakarítani a mi lelkünket, és bizony söpörnünk ki onnan mindent, ami elválaszt Istentől. A második része, amely a takarítással összefügg, a másik dolog az a rendrakás. Rendrakás nélkül nincs takarítás. Sőt, olykor először kell rendet rakni, aztán lehet csak neki fogni a takarításhoz. Tartsd meg a rendet, s a rend megtart téged. Hallottam ezt a mondást egy tőlem sokkal okosabb embertől. Ezen az úrasztalán egészen szép rend van, és majd húsvétkor felkerülnek rá majd újra az úrvacsorai jegyek. Mint ahogy a bőjt fő vasárnapon is minden bizonnyal megterítetett az Úrnak szent asztala. Ezen az asztalon most csak egy szépen kötött, minden bizonnyal egy régi szentírás kötet van, és egy pohár víz. De hogyha én még elővenném az én Bibliámat is, és aztán oda lepakolnám, meg még ezeket a mikrofonokat is ráraknám, meg még mindent, ami itt van, akkor egészen szép halmot tudnék rakni itt erre az asztalra. És aztán, hogyha úgy hagynánk az asztalt olyan jó rendetlen állapotban, akkor húsvétra nem tudnánk hova megteríteni az Úrnak szent asztalát. Le kéne pakolni róla először, rendet kéne rakni, hogy aztán felrakhassuk. Hát sokszor a mi lelkünk az pont ugyanolyan képet fest. Sokszor az embernek a lelke is éppen úgy működik, mint egy ilyen, én úgy lelki szemeim előtt látom, hogyha egy jó rendetlenséget csinálnék, akkor hogy néz neki rajta. Tehát az emberi lélek is sokszor tele van mindennel. Tele van mindennel, és iszonyú rendetlenségben vannak ott a dolgok. És milyen nehéz nekifogni egy rendrakásnak. Amikor az édesapám eltávozott a minden élők útján, annak már 2 esztendeje, és akkor jöttem rá, hogy még nem vagyok teljesen túl a dolgon, amikor tavaly szeptemberben bementem a garázsomba, és amit alapvetően én rendben szoktam tartani, tehát évtizedek óta mindig rendben tartok, és láttam, hogy az asztalon meg ott mindenütt tele vannak mindenféle dologgal, amit még ott az orvoslakás felszámolásából hoztam át, és akkor jöttem rá, hogy még nincsenek rendben a dolgok. Minden bizonnyal még a saját lelkemben sem. És aztán nekifogtam. De micsoda lelki erő kell ahhoz, hogy az ember egy-egy ilyen nagyon elrendetlenedett helységben, vagy valahol az ember nekifogjon, hogy na most akkor rendet rakunk. Sokszor az ember is ilyen nagyon nehezen fog neki annak, hogy a saját lelkében rendet rakjon. És sokszor még messzebb kell elkezdeni a dolgot, mert hogyha ez az úrasztala nem itt lenne, hanem mondjuk a templom bejáratánál, vagy a templom előtt kint az udvaron, akkor nem lenne a helyén, mert ennek itt van a rendeltetési helye. Sokszor mi magunk sem vagyunk a helyünkön. Helyére kell tenni nem csak a dolgokat, hanem sokszor azzal kell kezdeni, hogy helyére kell tenni újra és újra önmagunkat. Mert összekúszálódnak a szerepek, hogy ki is vagyok én, hogy ki is az én felebarátom, meg aztán, hogy hol a helye az Istennek az életemben. Mert időről időre megtörténik velem is, de szerintem nagyon sokan megtapasztaljuk ezt, hogy Isten valahogy egyszer csak a perifériára szorult. Nem is tudjuk, hogy hogy, de egyszer csak a perifériára szorult az Úristen, pedig nem ott van a helye a mi életünkben. És én meg már megint azt gondolom magamról, hogy én vagyok a világ közepe. Én vagyok a világ közepe, és értem, van minden. És ez nagy hiba. Ez okozza a legnagyobb rendetlenséget. Ha én vagyok a világ közepe, akkor hozzám képest jók vagy rosszak a dolgok, az események és az embertársaim. És ez szerint fogom megítélni őket. Ha azonban helyre tesszük a dolgokat, és helyre teszem önmagamat, és Istent is, az őt megillető helyre teszem a saját lelkemben, és hogyha tudom, hogy nem én vagyok a világ közepe, hanem Isten a világ közepe, akkor a dolgoknak, az eseményeknek mindjárt más lesz a jelentése és a jelentősége is. És az embertársakat is azonnal más szemmel kell néznem és megítélnem. Mert az Úristen éppen úgy szeret mindenkit. A másik embert is, akire én esetleg másként gondolok. És még egy nagyon pozitív hozadéka van ennek, hogyha nem én vagyok a világ közepe, hanem az Úristen, mert ez engem fel is szabadít nagyon sok minden alól. Az emberek sokszor azon gyötrődnek és azon kínlódnak, hogy ők akarnak mindig megoldani mindent. A saját életüket ők akarják megoldani, és sokszor olyan dolgok is, amik nem az ő hatáskörükbe tartozik. Nem az ő hatáskörükbe tartoznak. Ez a dolog felszabadít arra, hogy ha nem én vagyok a világ közepe, hanem az Úristen, akkor nem biztos, hogy nekem kell megoldanom mindent. Mert az Úristen majd teszi a dolgát. Isten teremt, fenntart, és bölcsen igazgat. És Isten tudja, még jobban tudja, hogy mit, miért csinál. Éppen ezért Istenhez viszonyítva kell rendbe raknunk a saját lelkünket, helyre rakni önmagunkat, és azután a saját lelkünkben a dolgokat helyre raknunk a mi dolgainkat. És a harmadik kép, ami kicsit lazán kapcsolódik ehhez, de mégis összefügg vele, és ez a hangolódás. Azért vettem ezt a képet is, mert én amellett, hogy lelkipásztor vagyok, zenész ember is vagyok, és hát azokat a hangszereket, amiket igazán szeretek, azokat szinte mindegyiket hangolni kell. Még az orgonát is. Hiszen egy kedves ismerősöm mesélte, hogy az orgonát is, az orgona sípjait is, ilyen kis apró kis kalapács ütésekkel hogy lehet hangolni, hogy a megfelelő hangot adja ki, de azt is tudjuk, hogy a zongorát is hangolni kell, meg a gitárokat is hangolni kell. Állandóan újra és újra kell őket hangolni. És az emberi lélek leginkább a gitárhoz hasonlít. Tehát a gitárt azt nagyon sokszor kell hangolni. Van, amikor nap mint nap újra és újra finomítani kell annak a hangoltságán. Hogy a lelkünket hova kell hangolni? A lelkünket Istenre kell hangolni. Újra és újra Istenre kell hangolódnunk. Mert bizony elhangolódunk, és aztán nagyon csúnyán tud szólni az ember. És amikor egy-egy embertársam megszólal, és akkor az ember szinte felsziszen és összeretten, megretten, és azt mondja, hogy magában, Istenem, hogy mennyire el van ez a jó lélek hangolódva, mert ki tudja, mi minden negatív dolog sugárzik az ő szavaiból, az ő beszédéből, hogy nincsen rendben sem a világgal, sem az élettel, sem az Úristennel. Nagyon el van hangolódva. És erre oda kell szánni az időt. Ez egy időigényes dolog. És a bőti időszak, ez mind-mind ennek lenne az ideje. Az Úr Jézust úgy képzeljük el, mint ahogyan itt láttuk ebben az ígében is. Ott van a sokasság között, és gyógyít, és folyamatosan teszi a dolgát, ilyen modern nyelven szólva, ott pörög az emberek között. Pedig az evangéliumok feljegyzik, hogy éjszakákra elvonult egyedül imádkozni. Mert az ember testben jelenlévő Jézus Krisztusnak is szüksége volt újra és újra finom hangolnia magát, és hangolódnia. És ez azt mutatja, hogy nem lehet mindig pörögni, akár az egyházi életben is. Nem lehet mindig pörögni. Isten útja nem biztos, hogy az, hogy megállás nélkül mindig előre megyünk. Mindig előre menni, és töretlenül, és folyamatosan. Ez csak a mai kornak a kényszer képzete. Ez a mindig többet, mindig előre, mindig nagyobbat, mindig feljebb. Ez egy ilyen furcsa európai gyötrelem, hogy mindig úgy gondolják az emberek, hogy hát ezt így mindig pörögni kell. És igaz, hogy a mai kor ez ránk is kényszeríti. Ránk is kényszeríti ezt a dolgot. De hát én emlékszem, amikor édesapám mesélt régi vidéki életről, meg a régi elmúlt, már sok-sok évtizeddel elmúlt régi rendszerek dolgairól, és akkor TS gyűléseknek a történetéről, hogy előadták a TS gyűlésen, hogy elvtársak, ebben az esztendőben termeltünk 500 mázsa búzát, de nem baj, mert a következő esztendőben meg 1000 mázsát fogunk termelni. Nagyon szép ez, nagyon jó, de hogyan, miből, miképpen az a föld, az aztán mennyit lehet belőle kisajtolni, kipréselni, mennyit lehet kivenni bizonyos dolgokból, akár egy-egy emberi életből is, mennyit lehet kivenni. Ezeken a dolgokon is érdemes elmérkedni. Időt kell hagyni az embernek, és arra, hogy elcsendesedjen, időt kell hagyni arra is, hogy visszataláljon olykor az alapokhoz és a lényeghez. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Hát az erős lelket azt meg kell mindig újítani. Mert a léleknek az a tulajdonsága, hogy van, mikor erős, aztán vannak dolgok, amik aztán kiveszik belőle az erőt. És ezt az erős lelket mindig újra és újra meg kell újítani. A megállás, a hangolódás az erre való. Tisztulás és az erős lélek megújítása. Az enyémnek az adventi időszakban emlegettem egy érdekes, általam kreált kifejezést, a tiszta pillanat. A tiszta pillanat, ez egy érdekes megtapasztalás, és ez a harmónia. Én azt gondolom, hogy mi, akik az Úristen hajlékában járunk, azért járunk ide, mert keressük a békességet, és keressük a harmóniát az Úristennel, a teremtett világ mindenséggel, az embertársainkkal, és ami a legnehezebb, önmagunkkal. És ez a tiszta pillanat, ez a harmónia, amikor tisztaság és rend van a lélekben, és amikor közel van Isten. Minden bizonnyal már tapasztaltunk ilyen időszakokat a saját életünkben. Amikor igazán közel van Isten, és az egy nagyon jó érzés, és nagyon erőt adó. Én szeretem ezt a harmóniát, és szeretnék mindig ebben az állapotban lenni, de úgy tűnik, hogy a világban munkálkodó erők, azok állandóan ki akarják az embert lökni ebből a fajta állapotból. És erről szól sokszor az élet, ahogy minden bizonnyal csak a fiatalabbak fogják tudni, hogy mit idézek. Egyik kedvenc dalomnak a szövege, mire már végre azt hittük, hogy megérkeztünk, jön egy újabb kanyar, és az a mi haszna szürke felhő fenn az égen, vajon tőlünk mit akar? Amikor egyenesben érezzük a mi dolgainkat, az életünket, és aztán jön egy újabb, kiszámíthatatlan esemény, jön egy szürke felhő, és aztán beárnyékolja a napot. És hányszor történik ilyen? És egyszer csak azt vesszük észre, hogy megint oda a lélek harmóniája, már megint nincs meg a tiszta pillanat, már megint, mint egy ködös öntudattal kóvájgunk, ami rendetlen életünknek a kellős közepén. És a bőti időszak azért jó, mert a bőti időszak egy figyelmeztetés. Mert ha nem lenne bőti időszak, akkor nem figyelmeztetne minket semmi erre, hogy takarítani, meg rendet kéne rakni, meg hangolódni kéne. A bőti időszak ez figyelmezteti az embert, hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk. Hát az ember sokszor hasonlatos a kisgyermekhez, aki már nagyon fáradt, és sír, és nyűglődik, és kínlódik, és senki nem tud vele mit kezdeni. A kisgyermek nem tudja, hogy az a baja, hogy már pihennie kéne, és le kéne fektetni, aludni. De ő ezt nem tudja. Na mi is sokszor ilyenek vagyunk. Kínlódunk, vergődünk, nyüglődünk, nem tudjuk, hogy mire volna szükségünk. A bőti időszak azért jó, mert figyelmeztet. Hát erre lenne szükség. Takarításra, rendrakásra és Istenre való hangolódásra. A bőjt ennek a visszarendeződése a léleknek a finom hangolt állapotba, a harmóniába. Akarni kell. Nem görcsösen, mert úgy nem megy, de vágyakozni utána, és imádkozni nagyon sokat érte. Azért olvastam fel ezt a hosszabb ige szakaszt, mert senki nem érti igazán Jézusnak ezt a mondatát, ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és bőjtölésre. Sok minden terheli a mi életünket, és imádkoznunk kell, és bőjtölnünk, takarítanunk, rendet raknunk, és hangolódnunk. És mi a különös az egészben, hogy nekünk ezt meg kell tennünk, mert ez a dolgunk. De az, hogy Istent közel érezzük magunkhoz valóban, és érezzük az ő jelenlétét, az végül nem a mi dolgunk lesz, hanem az az Isten dolga bennünk. és imádkoznunk kell, takarítanunk, rendet raknunk, hangolódnunk, de mindenek felett engednünk kell, és ez a legfontosabb. Engednünk kell, hogy a bőti időszakban Isten cselekedjen bennünk. Amen. Gyertek, szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, hálát adunk néked azért, hogy van az életünknek olykor olyan pillanata, és olyan perce, és olyan órája, amikor igazán megérezhetjük a te közelségedet. Ó, bár minden napunk, minden hetünk, minden esztendünk úgy telne folyamatosan. És kérünk, Urunk Istenünk, hogy engedd, hogy valóban érezhessük a te közelségedet, és engedd, hogy legyen lelki erőnk dolgozni. Dolgozni a mi saját lelkünkön, a mi saját lelkünkben, ha kell nagy takarítást végezni, ha kell csak kisebbet, adj erőt ehhez az Úr Jézus Krisztus által. Add, hogy helyre tudjuk tenni magunkat újra és újra, és fel tudjunk nézni rád. Fel tudjunk nézni és a megváltónkra, megváltónak a keresztjére, és hogy erőt tudjunk meríteni belőle újra és újra, és a hétköznapok sokféle dolgára. És Urunk Istenünk, tudjuk, hogy te minket újra és újra megpróbálsz, kisebb és nagyobb dolgokkal, próbatételekkel, és kérünk, hogy légy velünk. Ne hagyj el minket ezekben a próbatételekben, hanem te áldj és szentelj meg minket, és te adj nékünk erőt és lélek jelenlétet, mindig és mindenkor. Akkor is, amikor derűs napok járnak, és akkor is, amikor a szürke felhők érkeznek meg a mi életünk egére. A te áldó, megszentelő kegyelmet kísérjen minket életünk minden napján. Így légy, kérünk, ezzel a gyülekezettel, annak a kicsinyeivel és nagyjaival. Légy azzal a nagy munkával, amelyet itt végeznek ebben a gyülekezetben. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért így légy velük valamennyiükkel. Légy az öregekkel, betegekkel, magányosokkal, megfáradottakkal. Adj nékik erőt, gyógyulást, megtartatást. Légy, kérünk, a gyászolók és emlékezők vigasztalója. Légy, kérünk, a középkorúakkal, ifjakkal és gyermekekkel. Légy a mi szeretteinkkel közel és a távolban. Légy ennek a gyülekezetnek az előjáróival, lelki pásztoraival és a családjaikkal. És légy, kérünk, Urunk Istenünk, református népünkkel, de légy a kereszténységgel szerte ezen a világon, hogy hirdethesse az a te dicsőségedet. Légy, kérünk, magyar népünkkel, magyar testvéreinkkel, határainkon, innen és túl, templomfalakon, kívül és belül, és a te kegyelmedbe ajánljuk az egész teremtett világ mindenséget. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, így őrizd meg minket, hallgass meg a mi imádságunkat, most és minden időben. Amen. Mondjuk el, testvéreim, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól megtanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És most pedig mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Szeretett testvéreim, csatlakozom nagy tiszteletű úrnak az ige hirdetés elején elmondott szép gondolatához. Nagyon nagy örömmel érkeztem meg vele együtt a ti gyülekezetetekbe, és végtelenül hálát adunk a Jóistennek, hogy a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperesét úgy irányította és vezette, hogy ide kerülhettünk a 2014-es esztendő vizitációjának kedves szolgálatának elvégzésére. Szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet, Bokkó Gyula, nagy tiszteletű úr, Sajó Hídvég és Berzék gyülekezetének lelkipásztora, Földesiné Kántor Mária vagyok, Hernád Németinek a lelkipásztora. Szeretett testvéreim, a presbiteri gyűlésünket Isten tisztelet előtt egy órával megtarthattuk. Elmondhattuk mind azt, amit a mai nap folyamán láthattunk, és amíg a jegyzőkönyv oldalain keresztül mi betekintést nyerhettünk. Jól ismerjük ezt a kedves és számomra példamutató gyülekezetet. Miskolc városán belül, és én hálaadással és alázatosan mondom el a kedves testvérek előtt, hogy sokat tanulok ettől a gyülekezettől. Nem csak azért, mert azt mondja az a mondás, hogy egy pap az holtáig tanul, de ezt tudom elmondani, a mai nap folyamán is tanultam. És ezt nem csak én vihetem, hanem tiszteletes úr is a maga szolgálatába. Hálásak vagyunk a jó Istennek azért, amiért a Borsod-Gömöri Egyházmegyén belül e gyülekezet az elmúlt időszakban egy kedves lelkész házas párt kaphatott, és az Úristen ide irányította őket e szent helyre. Szeretettel kérünk valamennyi őtöket, kik jelen vagytok, vagy átadjátok üzeneteinket, mint üzenetként nekik, hogy mindig hordozzátok egymást imádságban, és ahogy én is biztatom odahaza Hernád Németiben a reformátusságot, nyilván a más felekezetekkel együtt, nekünk meg kell nagyon erősen fognunk egymás kezét. Mert a böjt erre is tanít bennünket, ennek az időnek nagysága és terjedelme. A Borsod-Gömri Egyházmegye elnökségének köszöntését szeretnénk átadni Szőnyi Tamás esperes úrnak és Csernobulszki Ferenc gondnok úrnak a köszöntését. Szeretteim, én is szeretnék hozzátok szólni, mégpedig Pál apostoltól az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből, a 4. fejezet 25. verséből. Annak a 25. versnek egy igének, illetve igének ige szakasz kiemelésével, és mondjatok igazat mindenki fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Tehát az ember mindig vizsgálja meg önmagát. És ehhez egy kis történetet szeretnék hozzá kapcsolni, ami arról szól, hogy a hagyomány szerint egy napon Szókratészhez, a bölcs görög filozófushoz futva érkezett valaki, s a következőt mondta: ide figyelj, Szókratész, valamit el kell mondanom neked. A bölcs azonnal félbeszakította: állj meg! Tudod-e, hogy amit mondani akarsz, azt 3 szitán kell átengedned? 3 szitán? Kérdezte az ember csodálkozva. Igen, kedves barátom, hadd lássam, vajon amit mondani akarsz, átjut-e a három szitán. Az első az igazság. Átgondoltad-e, hogy amit közölni akarsz, az igaz? Nem, én ezt hallottam valakitől, és jó, jó. Akkor biztosan megvizsgáltad a második szitával. Ez a jóság szitája. Tehát az, amit mondani akarsz, jó dolog-e? Kicsit késlekedve szólt a másik. Nem, egyáltalán nem. Akkor szólt közbe a bölcs. Nézzük meg a harmadik szitát. Szükséges, hogy ezt elmond nekem? Nem éppen, válaszolta az ember. Erre Szókratész nevetve válaszolt, ha az, amit mondani akarsz, nem igaz, nem jó, és nem is szükséges, akkor temesd el, és ne terheld ezzel sem magad, sem pedig engem. Szeretteim, a csodás ígének üzenete az előzőekben erről szólt hozzánk. Ez a történet mindenkinek tanulságul szolgálhat, és a mondani valója az, mint nagy fáklyaként ott áll előttünk az életünk könyvében. És aztán ez az efézusi levél az 5. fejezet 10. versében felszólít bennünket, hogy ítéljük meg, mi kedves az Úrnak. Ebben az összefüggésben a három szita ma sem vesztette el gyülekezeti életeinkben a jelentőségét. Ma mozgalmas és intenzíve kommunikációs időben élünk, növekvő részben elektronikus formában, de mindig vigyázzunk arra, hogy mit írunk le, és mit mondunk el. Ez is, mint Isten részéről hozzánk szóló tanítás, elhangzik felénk és hozzánk, mert szükséges. És mi megköszönjük ezt is, ami mennyei atyánknak, hogy egykoron az apostolt e gyülekezetben így vezette tanításként, hogy mind a mai napig és az idők végéig érvényben áll ez. Szeretteim, legyen ott minden időkben, a ti lelketekben, az ígének olvasása és hallgatásán keresztül a mennyei igazságnak megértése, ezen keresztül jóságotoknak a továbbadása, és mindig csak annyit tegyünk, amennyit onnan fentről vezetve szükségesnek lát, vagy szükséget elvár tőlünk a mindenható atyánk Jézus Krisztusunkban. Itt köszönjük meg e gyülekezetnek hatalmas munkáját, úgy, mint a nagy tiszteletű asszonynak, úrnak, családtagoknak, a presbitérium vezetőinek, a családtagoknak, a gyülekezet tagjainak, mert csodás az a lélek, amit mi láttunk, amit mi, ahogy mondtam, a sorokból most is elolvastunk, vagy ehhez az élethez, ehhez a keresztény mindennapi élethez, ami egy gyülekezetben napról napra és ünnepről ünnepre, vasárnapról vasárnapra zajlik, az szíveteknek áldozatos hozzáállásával megy végbe. Így köszönjük meg mindenkinek a fenntartói járulékát, a persejben beletett adományát, így köszönjük meg az Isten dicsőségére, oda helyezett hálaadásnak a mindenféle háláját. Szeretteim, és mindezt tudjuk, hogy a mi földi életünk szükségleteihez szükségesek, ez a mi szívünknek jó indulatából megy végbe. áldja az Isten a gyülekezetnek többi szolgálatát, úgy, mint fent az orgona melletti szolgálatot, az énekkarban végzett feladatokat és dicsőítő, hálaadó énekeknek, erőteljes és közösségre és szívre ható munkáját, áldja a hitoktatóknak a küzdelmes, de mégis szeretetteljes kicsikhez és nagyokhoz való lehajlását, áldja az óvodát, az iskolát, és mind azt, amit, ahogy kezdtem, példaként, és Istennek hálát adok, csodaként láthatok és élhetek itt közöttetek. Tudunk egymásról, és ezért is hálát adok most előttetek. Szeretteim, továbbra is vezessen mindannyiótokat a léleknek ura, a bőjtnek hátralevő idejében, és ezzel az elrendezett égei útmutatással álljunk rá Jézus Krisztuson nagy heti útjára, hogy mi aztán boldogan tudjuk elmondani, mint a kereszténységünk legnagyobb ünnepnapján a húsvétkor, de nekünk élő Úr Jézus Krisztusunk van. Ez az élő Úr Jézus Krisztus legyen továbbra is ennek a gyülekezetnek, az oktatási intézményeknek a pásztora, oltalmazója és útmutatója szeretteitekkel együtt. És végezetre áldást szeretnék kérni az elmúlt esztendőben megkeresztelt gyermekek testi és lelki növekedésére, konfirmandusok hitvalló életére, amit fogadalomtételükben ők elmondanak, hogy életük végéig áldozatkész tagjai lesznek a református anyaszentegyházuknak, áldozatos tagjai. A házassulandókat áldja meg a kegyelem ura, hogy azt a két kezet, amit egymáshoz odatett, azt holtamiglan, holtáiglan. Ez az isteni kéz fogja össze. És akik pedig elmentek egy gyülekezetből, és azok, akik várják a boldog reménységnek feltámadását, Úr Jézus Krisztusunk visszaérkezésén keresztül, azokat pedig nyugtassa, akik pedig itt maradtak, azok pedig mindig érezzék, de vigasztalva vannak és erősítve. Így legyen ez az esztendő is továbbra áldott és megszentelt. Legyen mindenkinek kedves az élete mennyei atyánk előtt. És még egyszer köszönöm Istennek, köszönöm azt, hogy e helyre ilyen gyülekezetet telepített, és oltalmazzon, és őrizzen valamennyiőtöket. Kérem szívemnek alázatával mindannyiótokra. Amen.
Köszönjük szépen nagy tiszteletű asszonynak a bátorító, megerősítő szavait, és nagy tiszteletű úrnak a ige hirdetését. Emlékszünk rá, hogy én hirdettem azt, hogy jöjjünk minél többen, legyünk együtt. Reménységem valóra vált. Mondtam, hogy minden bizonnyal fogunk kapni majd dicséreteket, amivel megrakhatjuk a zsebeinket. Én az kicsit pironkodom is, szerintem annál jóval többet kaptunk, mint amire érdemesek vagyunk, de köszönettel elfogadjuk Orcán pirulásával. Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a napért, a közösségért. Meg szokták kérdezni tőlem lelkész kollégák, hogy hogy érzem magam ebben az egyházmegyében. Azt szoktam mondani, hogy hát olyan nagyon még sehogy sem, mert még nem ismerek elég lelkészt, még nincs elég tapasztalatom. De ez az egyház látogatások nagyon sokat segítenek, én is voltam, és a Jóbábonyban, és még a jövő héten is megyek két helyre, meg most is itt voltak a testvérek, és olyan jó így megismerni egymást, nem csak lelkész értekezleten futólag. Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért a napért, az ige hirdetésért nagyon sokat jelentett. Isten áldja meg nagy tiszteletű úrékat, nagy tiszteletű asszonyékat, családjukkal, szeretteikkel együtt. És olyan jó volt hallani mind a kettőjüktől, nem csak itt most, hanem úgy egész nap. Mindig úgy beszéltek, hogy a mieink, az enyémek, az otthoniak, és nem, a család, nem csak a családra értették ezt. Annyira látszik, hogy egybe forrt az életük a gyülekezettel. Ezt is olyan jó látni, és adja az Úr, hogy ez még sokáig így lehessen a rájuk bízottakkal, egy szívvel, egy lélekkel, hadd tudjuk mi is mindnyájan az Urat dicsőíteni. A Filippi levélben, az első fejezet 6. versében lévő igével küldjük nagy szeretettel köszöntésünket a nagy tiszteletű asszonyra és úrra bízott gyülekezeteknek, de családjaiknak különösképpen is. Tehát a Filippi levél első fejezetének a 6. versében mondja Pál, éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És kérjük őket, hogy adják át az egyházmegye elnöksége felé is a mi köszöntésünket, és Isten legyen velünk továbbra is, ő vezessen és áldjon meg bennünket.